Franciaország.
Igen.
És akkor megszületett egy hónappal előtte, nagyon sietett a világra.
Hát már kíváncsi voltam a világra.
És azóta is kíváncsi a világra. Eltelt ugyan már lassan 80 év.
Ahogy mondják a franciák, soyez curieux, legyen kíváncsi.
Legyen kíváncsi a világra, és ez jellemző az egész életére. És akkor úgy alakult az élete, hogy elszakították édesanyjától?
Nézze, amikor a szüleim ide jöttek, apámnak a szerencsétlen húzása volt ide jönni, és a szüleimet 1948. október 17-én lefogták. Apámat azzal vádolták, hogy angol kém, anyámat hasonlóképpen, aki 5 szót nem tudott magyarul. Elvettek a szüleimtől, apám 25 évet kapott, anyám 20 évet. Apámat elküldték Komlóba egy bányába dolgozni, aki vegyészmérnök volt, anyámat meg egy TSC félébe, Hortobágyon, oda küldték dolgoztatni. Engem meg elvittek, nem tudom, hallotta a Gorki fasorról.
Hogy?
Oda vitték azokat a gyerekeket, akiket elvettek a szülőktől. Ott voltam egészen 1953. március 6-áig. Mi történt maga szerint március 5-én?
Nem tudom, mit lesz.
Sztálin halála. Bejött a tanárnő sírva, hogy Sztálin apám, nagyvezér, a többi sírva, hogy meghalt, és sír a tanár, és odaszóltam, hát miért sír a tanár, mikor valaki megdöglött. És még aznap bevittek, és fél hülyére vertek. És onnét javító.
Hát akkor állami gondozásból javítóintézetbe került.
És voltam 1960-ig, ahol rendszeresen ottan ütöttek, vertek mindenkit. Először voltam Szentesen, és aztán Gyulán. 56-ban elszöktem onnét, visszaszöktem Budapestre, a nagyszüleimhez, és ott vártam. Nem voltam 10 éves, és egy szomszéd beköpött a rendőrségnek. Elvittek, és mint Cifrának, nekem volt szerencsém megismerni Cifrát, aki 5 évet ült, összetörték a 10 út, amit a francia orvosok hoztak rendbe, nekem is összetörték egy Cifra, aki csak a bárokba tudott játszani Magyarországon.
De aztán a szép kis kápolnába.
Más, Párizstól 45 kilométerre, az más. Ő vette, ő hozta rendbe, ugye, és ott adott leckékeket zongorist, európai zongoristáknak, és néha oda mentem, volt szerencsém, és ott hallgattam, mint egy kisegér, ezeket a privát koncerteket. Több minden héten telefonáltam neki, hogy naponta kapott 10 meghívót, és nem tudott elmenni, én szeretem a klasszikus zenét, és mondtam, mi érdekel? És mondtam, mi érdekel? Várt a jegy már a pénztárnál. És próbált, segített. Azt mondja, fiam, tudom, hogy milyen nehézségeid vannak itt is, ugyanabban a helyzetben vagyunk. Már csak a nagy-nagy bátya Beregi Oszkár emlékére segítek. És volt egy másik ember, aki segített engem Londonban, Köszler. Arthur Köszler. Ismert író volt, aki 24-ben hagyta el Magyarországot. Ez volt a két fő illető, akik segítettek engem nyugaton, a Polanskin kívül, meg Skolimovskin kívül.
A Polanski?
Polanski Párizsba segített később, mikor pénz hiányzott egyik filmre. Azt mondta, nem fél, azt mondom, mitől, ha félnék, nem csinálnék semmit. Azt mondta, sokkal több humorod van, mint nekem. Mondom, köszönöm szépen.
Végül is mikor ment el Magyarországon?
1960-ban kiengedtek a javítóból, és azt mondták, behívtak a rendőrségre, és azt mondták nekem, kérem, mehetek dolgozni, de itt csak tróger lehetsz. Ismétlem, csak tróger. És ne álmodjak egy útlevére, nem csak a kék, ami nyugatra volt érve, hanem még a piros se fogom megkapni. Sőt, minden héten kellett jelentkezem a rendőrségen, itt vagyok, és ha véletlenül el akarom hagyni Budapest, csak engedélyt kell kérjek, de soha nem fogom megkapni. Középbe dolgoztattak, mint tróger. Kiskorú, reggel 8-tól délig. Volt szerencsém, hogy az igazgatóval, a főnök ottan azt mondta, tudom, hogy mi történt velem, érdekelne este iskolába járni a gimnáziumon, ha lehet, azt elintézem, és kész. Ettől kezdve minden nap, kivel szombaton mentem esti iskolára. 2-től 6-ig 40-50 éves emberekkel találkoztam ottan, akik pártagok voltak, akkor így lett az esti iskolán az érettségi, és tudja, hogy neveztek el engemet, meg a többieket. maguk csak fél érettek. A muszkát sose tanultam, viszont angolul tanultam utána egy gróffal, itten, aki az is, hogy tehát tróger volt, mindent elvettek tőlük, de viszont az 7 nyelvet beszélt. És ebből élt mellette, hogy tanított angolul, németül, olaszul, tudott, ugye? És tanított, ilyen, így kereste a pénzét, és elég jól.
És akkor 68-ban?
Ebben előtte behívtak katonának, büntető
századba
küldtek, képzelheti, ugye, hogy ott mi volt, páncélos gyalogság. Többen összeszedtek több embert, akivel aztán nyugatra menekültek, és elküldtek egy népet leigázni 968. augusztus 21-én. Nem tudom, ismerje Karlovivári, onnét nem messze van Cseb, az a határ, egy kis, nem folyó, egy kis rájvár van, és ott mentünk át.
Tehát katonaszökevénynek minősült.
Igen, a husztársamban. És akkor megkérdezték, ki hova akar, és akkor a konzulátusokban kiküldtek egy vagy két embert minden illetőhöz, társunkhoz, aki hova akart menni. És ugye oda meg akart menni, akinek rokonja volt. Többet nem.
És az édesanyja hol volt?
Akkor még Magyarországon volt, nem engedték ki.
Nem is találkozott vele?
Nem. Jóval később, amikor a szüleim elváltak aztán. És a apám kimenekült nyugatra, Franciaországba, ugye azonnal kapott állást, jó állást, mint vegyészmérnök. Őt is halálra ítélték. Távol létében.
És akkor végül Belgiumban?
Nem, Franciaország, Párizs, légiós. Talált nekem egy magyar fényképész, egy republik mellett Párizsban. Keresett valakit előhívni fényképeket. Jelentkeztem, és fölmentem. És hívtam el a fényképeket, és egy nap mentem városházára francia tanulni. 6-tól 8-ig. Próbáltam naponta 20-25 szót megtanulni. De főleg a nyelvtant, és hallgattam a francia rádiópróban a televíziót, és ha nem értettem meg magamat, mert tanultam angolul a gróffal, akkor angolul mondtam, amit ma mondják, hogy keresem a magyar szavakat, és azt mondják nekem, mond angolul akkor.
És akkor ennél a fotósnál?
De tanultam, ugye, és igen, 2 éven keresztül.
És innen volt, vagy innen van a filmezés iránti?
Nem, már előtte volt, és akkor ő intézte el, fölhívott egy laborigazgatót, hogy kezdjem megtanulni a vágásnak, és aztán kezdtem dolgozni, mint negyedik asszisztens, stázsier.
Tehát filmeknél kezdett dolgozni.
És játszottam is aztán filmben, mert mondták, úgy találták, hogy jó fejem van. Felajánlották, hogy játszott. Általában újságírókat játszottam.
Ismert. Milyen filmekben játszott?
Lométráns. Hosszú filmekben. Ismert francia rendezőkkel, akik már sajnos meghaltak, mert jóval idősebbek voltak, mint én. És akkor így először egy dokumentum, egy 10 perces dokumentum, és akkor Polanski segített, mert nem tudtam befejezni, nem volt elég pénzem, és ő segített, és elmentem Londonba, ott voltam 6 hónapot Londonban, és így ismertem meg Köszlert, aki 24-ben jött el Magyarországról, mint író, és aztán újságíró lett, kiküldőtje le a Daily Mail újságírók, és aztán háborús újságíró a spanyol polgárháború alatt, aztán háború után újságíró lett Londonba, pár jobbra-balra küldték, soha nem jött vissza Magyarországra, és ő segített, meg Skolimowski. Skolimowski az egy lengyel rendező, ő sem mehetett se egyetemre, se főiskolára, se hovása. Jó boxoló volt, játszott egy filmben, egy boxoló, Valkover, így nevezik azt a film. Nagyszerű film.
Mikor és miért jött vissza?
4 éve egyedül voltam, anyámat tudtam hozatni 1990-ben. Anyám meghalt 2006-ban, tehát mégis együtt voltunk 17 éven keresztül, és nekem sikerült neki lakásra, egy garszonlakást találnom női, ez a Párizs leggazdagabb környékén, mert ismertem Sárközit, a volt, aki belügyminisztert, és aztán köztársaság megismertem véletlenül, és ő már nem tudott magyarul, egy pár szót volt csak, és mondtam, hogy hát elinti, segít majd, de közben 83-ban csináltam Chirac választási hadjáratra egy egyperces filmet. Az volt a címe, hogy szeretem J'aime Paris, je vote Chirac, szeretem Párizst, Chiracra szavazok. Ugye 83-ban már Chirac, meg az RPR, akkor a politikai párt, nem talált egyetlen franciát se, aki csinálta volna neki. A választási hadjárat a mozikba kijött, és találtak engemet, aki csak véletlenül lett francia, fél magyar, fél belga. És a Chirac annyira örült, mert megnyerte a választásokat 20 kerületben, és amikor nagy ünnep volt, és bemutatott a embereket, ennek az embernek is köszönhetem, aki véletlenül francia, aki hogy csinált nekünk egy filmet, és azt mondja, nagyszerű, egyperces, ami 500 moziba jött ki Párizs és Párizs környékén. És azt mondta nekem a Chirac akkor, uram, mivel segíthetek majd magának? Hát szeretném anyámat kihozatni. És próbálták, így se engedték ki. Amikor Chirac miniszterelnök lett 86-ban, Mitterrand volt, akkor se engedték ki. Megmondták, csak akkor engedik ki, ha a fia jön vissza Magyarországra, és a bíró, hadbíróság elé állítjuk. És így csak 990-ben, amikor a rendszer összeomlott itt, hogy ki tudtam hozatni anyámot, tudtam neki így, akkor Chirac elintézte, hogy legyen nőibe ottan egy kis garszonlakás, és nem kellett sok lakbért fizetni, mert az egy nyugdíjas ház volt, szabadon éltek az emberek, hogy együtt főztünk együtt az anyámmal, és annyit fizetett, amennyi volt a jövedelme. Ez így nem sokat fizetett.
És akkor miért döntött úgy négy évvel ezelőtt,
hogy hazajött? Azért, mert nézze, nem haza, mert nekem az igazi hazám nincs sehol se.
És mit tart tulajdonképpen a hazájának?
Európát. Európai vagyok, ennyi az egész, mert sehol se érzem magam otthon. Én jól vagyok, mint egy vándor zsidó, aki sehol sincs otthon, európai születési Európa érzem magamat, ennyi az egész. Franciaországban nem éreztem otthon magamat, Belgiumban se pedig tetszett, és itt, amit látok, itt se. Na most, ha érzem, hogy rosszabbodik a helyzet, innen, megyek tovább. Nekem 3 útlevelem van.
Egy szabad ember, ugye? És mitől is szabad?
Szabad?
Hát... Van egy elmélet a szabadságra.
Hát nézze, a házasság az egy rabság, és a szabadságomnak nincs ára.
Torda Judit interjúját hallották.
Végül bárhol lehetünk Magyarországon.
És mert egy olyan interjút készítek, ami egy visszatekintés. Nevezetesen kicsit több mint 10 évvel ezelőtt Cucorelli Endre író közzétett egy felhívást, mert érte egy olyan impulzus, amire úgy érezte, hogy reflektálni kell. Hogy idézzem őt, a következő történt, 2015. január 30-án beszélgettünk vele. Ahogy ő elmesélte, január 11-én kijöttem a metróból, és mellbevágott, amit láttam. Az akkor ott sok volt. Hazamentem, és nyitottam egy OTP számlát, és közzétettem a Facebookon. Akkor bővebben elmesélte, hogy az volt az indító oka, hogy hideg volt, és arra gondolt, hogy ő hazamegy a meleg lakásból, és ezek az emberek ott maradnak kint a hidegbe, és úgy érezte, hogy neki van szüksége arra, hogy tegyen valamit. Nyugodt szív a lakhatásért címen indult el a dolog, és fél évvel az indulás után újra beszélgettem Cucorelli Endrével. Az eredményekről kérdeztem, pontosabban arról, hogy mit is tudtak megvalósítani. És akkor azt mondta, hogy meglepően sokan jelentkeztek, és hozzájárultak az elképzeléséhez, és addigra már kezdett kialakulni egy viszonylag, hogy úgy mondjam, törzsgárda, akik rendszeresen befizettek az alapítvány részére. Nem egészen úgy alakult, ahogy gondolta, majd mindjárt vendégem elmondja, hogy is történt, de olyan jellegű segítségeket tudtak nyújtani, hogy kauciót kifizettek valakinek, hogy megmaradjon a lakása, vagy kikötötték a vizet, mert nem tudta a számlát fizetni, azt kiegyenlítették. De legfőképpen az volt a nagyon jó leső megállapítása, hogy az, amit ő feltételezett, hogy be tudja bizonyítani, hogy igenis az emberek jók. És mentorokat keresett akkor, további mentorokat, mert olyan mennyiségű kérés érkezett be, aminek a feldolgozásához már kevesen voltak. Nyilvánvaló, hogy a kezdeti lelkesedés után már nem ő foglalkozott a dolgokkal, bár úgy tudom, hogy nagyon izgatja továbbra is, hogy mi történik. Vendégem most Hoffmann Andrea, aki az alapítványnak az elnöke, főképpen és mellette mentor is. Őt kérem, hogy tekintsünk vissza erre a 10 évre.
Hát nagy büszkeség visszatekinteni, mert nagyon sok mindent elértünk. aminek egyik része az az volt, amit már hallottunk, hogy alapítványa alakultunk, lett saját számlaszámunk, és tulajdonképpen a 10 év alatt kialakult egy olyan támogatói gárda, akikre biztosan lehet számítani. Ez gyakorlatilag havonta 60-65 ember, akik rendszeresen befizetnek pénzt. Amit mi kapunk, az csak adomány. El kell mondanom, hogy a legelején az egy nagyon fontos része volt a munkánknak, hogy kellett találni egy tulajdonképpen egy könyvelő társaság volt, akikkel most is együtt dolgozunk, akikkel közösen ki kellett találni, hogy hogy válik ez a dolog, hogy mondjam, adózás szempontjából helyessé.
Tehát legális.
Legálissá. Tehát ugye az első dolog az volt, hogy mikor Kukorelli Endre ezt az egészet kitalálta, akkor még az ő alszámlaszámlára mentek az adományok, felajánlások. És akkor tulajdonképpen át kellett terelni ezt, mikor alapítvány lettünk egy külön számlaszámra. De ez nem volt elég, az közösen azokkal a szakemberekkel, akik ehhez értettek, ki kellett alakítanunk olyan dokumentumokat, amelyeknek a kitöltése igazolja azt, hogy akik hozzánk fordulnak segítségért, azok valóban rászorulók, és hogy hogyan tudjuk mi igazolni azt, hogy az a pénz, amit az adományozók nekünk küldenek, az ténylegesen oda kerül, ahova kell. Amíg nem voltunk közhasznú alapítvány, addig csak annyi támogatást adhattunk adómentesen a rászorulóknak, ami a mindenkori minimálbérnek a fele. A többi után adóznia kellett volna a támogatottnak. Természetesen, ha olyan volt az összeg, ami túllépett ezen a minimálbér felén, akkor azt az adót, azt mi adóztuk le a rászoruló helyen. Tehát az egyik vívmányunk az, hogy alapítvány lettünk, hogy közhasznú alapítvány lettünk, és az, hogy van egy, ahogy mondtam, egy fix befizető társaság, akik rendszeresen utalják a pénzt. Első pillanattól kezdve, és most is így van, nem fogadunk el állami támogatást, tehát minden forint a civilektől érkezik, és a rezsi kivételével, hogy például a könyvelőknek fizetünk, azon kívül minden fillér a rászorultakhoz megy. Mindnyájan önkéntesek vagyunk. Kialakult nem csak akik adományoznak, azoknak a csoportja, hanem mi, mint mentorok. Nekem mindnyájan nyugdíjasok vagyunk, mindnyájan 70 pluszosok vagyunk, én magam pár perc múlva 80 leszek, de van egy 90 éves is közöttünk, és van, hát az Endre, ő az alapító, és ezen kívül van még egy férfi kollégánk, és ezért ez problémákkal is jár, mert azért, hogy idősebbek vagyunk, vagy nekünk fájított valami, vagy a hozzátartozónknak fájított valami, úgyhogy csökken esetleg a teljesítőképesség.
És van utánpótlás.
És az Endre az elején is mondott, hogy mentorokat toborozni, általában úgy lesz az új mentor, hogy valamelyik régi mentor behozza az ismerősét. De volt, aki nem bírta.
És van olyan, hogy egy mentoráltból lesz mentor?
Olyan nem volt. Olyan nem volt. Az az igazság, hogy ez egy eléggé megterhelő lelkileg ez a munka, mert azáltal, hogy valaki beenged a problémáit közé, és látjuk, milyen nagy a baj, már nagyon nehéz azt mondani, hogy nem tudunk segíteni egyáltalán, vagy azt mondani, hogy csak egy kis töredékét tudjuk segíteni, mert addig, amíg nem tudtuk, hogy ő van, neki addig is problémája volt, de nem.
És milyen jellegű problémákkal keresnek meg?
Hát amiben mi segíteni tudunk, azok nagyon jól körülhatárolhatók, csak lakhatási problémák, tehát például eladják az albérletét, és ezért újat kell keresni, nem tudja kifizetni a kauciót. Azt kell mondani, hogy kaucióhoz hozzájárunk, mert olyan magasok a kauciók, hogy hozzá tudunk járulni. Villanyleolvasás, van évvégi villanyleolvasás, nagyobb a számla. Mondjuk elromlik a mosógép, az egy kicsit kilóg ebből a sorból, de az is benne van az alapító okiratunkban, hogy az emberhez méltó lakhatás. Hát ez hozzátartozik a mosógép, pár ahol sok gyerek van. Akkor azt is mi rendeljük meg, mondjuk, hogy honnan venni, mi rendeljük meg. Látok, közüzemi számlák, de olyan is volt már, megmondom őszintén, valaki azért ír, hogy egyszerűen nem tud dolgozni az utóbbi egy hónapban, de kifizette a számláit, és most nem tud mit adni a gyerekének enni. Na most ez hivatalosan, legálisan megfeleltetve az alapítókuratunknak, nem lakhatási probléma. De azért előfordul, ilyenkor is segítünk, de akkor az is legálissá tesszük. Mégpedig úgy, hogy azt mondjuk, hogy azt az összeget, amit ő kifizetett a villanyszámlájára, meg a lakbérre, azt utaljuk, és akkor abból vegyen. Nem könnyű megmondani, hogy milyen fontosabb, hogy most megvegye az ételt, mert ha nem fizeti ki a lakbért, kitehetik esetleg a lakásból.
Akkor az volt a fontosabb, de meg kell élni valamiből.
Igen, igen. És egyébként még azt szeretném megjegyezni, hogy ha megnéznénk azt, hogy az, amivel mi támogatjuk a hozzánk fordulókat most anyagilag, az az összeg, az hogyan változik, hát kénytelenek vagyunk egy picit emelni, mert minden drágább lesz. Szóval, hogy az egy probléma, hogy az adománynak a mértéke nem jó. Valaki beállítja az adományt havi 20 000 forintra, az annyi. De közben meg növekednek a mi kiadásaink, ez nem a mi kiadásunk, hanem az élet, így van, akkor nem csinálhatunk úgy, mintha ez nem így lenne. És akkor itt most elmondom azt, hogy én minden hónapban kiteszek a Facebookra egy beszámolót arról név nélkül, monogrammal, hogy mennyi pénz jött be, hány családot támogattunk, ebből mennyi felnőtt, mennyi gyerek, milyen összeggel összesen. És akkor egy pici bevezetőt írok, nem sokat, mert általában az embereknek nincs türelme elolvasni, úgyhogy az elejére írom általában. Nagy bajban vagyunk, mert, és elmondom azt, amit az előbb most én elmondtam, és azt kell mondanom, hogy, és akkor itt kapcsolódom az Endréhez, aki azt mondja, hogy mert az emberek jók, igen, tehát amikor egy ilyet kiírok, hogy bajban vagyunk, mert jön a fűtési szezon, és érkeznek majd a kérések a tüzelőre, de egyszer nincs elég pénzünk, akkor egyszerűen jönnek rendkívüli adományok. És tulajdonképpen egy olyan támogatónk volt, akitől jött egy levél, hogy elnézést kérde, ő is most már bajban van, nem tud minket rendszeresen támogatni. És viszont nem jött levél, hanem én észrevettem, de látom minden hónapban a statisztikát, hogy volt egy olyan, és aki megemelte, megduplázta a 10 000-et, 20 000-re, és most azóta úgy fizeti. Szóval mindenféle.
Tehát él az egész változatlanul, nem GPS-en csak egy, ahogy mondtad, hogy beállított összeg, hanem nyomon követik az emberek az alapítvány sorsát, működését pontosabban.
Igen, igen. Vannak olyan céges felajánlások is, azok mindig évvégén érkeznek, akik azt gondolom, hogy elszámolás miatt is, mert mi adunk egy igazolást arról, hogy mi kaptuk, közhasznú alapítvány, akkor mindig évvégén bejönnek extra összegek. Ugyanúgy bejön extra összeg szeptemberben, az 1%-ok. Hogy szeptemberben utalják nekünk az 1%-os felajánlásoknak az összesítését.
Egy némiképp egy kis kitérő, hogy volt egy másik elképzelése is Kukarelli Endrének, a cigányok és gádzsók rendbehoznak egy falut. És akkor ő mesélt nekem arról, hogy nyára miket terveznek, az működik?
Hát az az igazság, hogy nagyon-nagyon szép elképzelés volt egy pici fellángolás, de valójában én azt gondolom, most ez egy ilyen elnézést, egy ilyen öndicséretként fog hangzani, de azért merem mondani, mert az Endre is mindenütt megdicsér minket ezért. Tehát, hogyha mi nem lennénk ez a mentorcsapat, akik visszük a vállunkon ezt az egészet, akkor ez sem működne. Tehát az, hogy az Endre kitalálta ezt a gádzsók, az egy nagyon szép ötlet, de nem alakult ki az a mag, aki aztán ezt viszi a vállán. Pedig egy nagyon szép gondolat volt.
Azért meséljük el, hogy ez miről szólt. Szó szerint egy nógrádi falut azt hiszem akart megmenteni, vagy segített hozzá, aminek az volt a célja, hogy például pedagógusokat keresett ahhoz, hogy gyerekeket, akik mondjuk évismétlésre kerültek volna, vagy tehát ilyen nyári korrepetálásra, házak rendbehozására, téli tüzelőhöz fát vágni, vagy ilyesmi, tehát effektív a falunak az életét szándékozott jobbá tenni. Tehát az egy nyarat, azt végig csinálták, és elhalt. És egyébként végső soron ő író és közéleti ember, nyilvánvaló, hogy nem effektív ő dolgozik az alapítványban, de milyen szinten vesz részt benne?
Nagyon, tehát részt vesz, azt nem mondtam, hogy úgy működünk, hogy bejön egy levél. A levél a nyugati postaládájába érkezik, és mindnyáján az összes mentor látja. Valaki, aki tud, az elkezd vele foglalkozni. Foglalkozik, és látja, hogy végül is lehet-e segíteni, vagy nem. Tehát készül róla egy poszt, amiben leírja, hogy ő mit gondol, és mit szeretne. Persze leellenőrizve, hogy ezek
jogosítani. Tehát egy ajánlást.
Egy ajánlást. És aztán leírja, van egy olyan Facebook csoportunk, a Nyuszi Mentorok, akik, bár csak a mentorok vannak benne, abban nincs az Endre például benne. Mert fölöslegesen nem akarjuk terhelni. És akkor ott az összes mentor megbeszéli ezt a posztot, és hogy tényleg azt gondoljuk, hogy tényleg lehet-e támogatni annyival-e, vagy többel, vagy kevesebben. És akkor, amikor ez kristályosodott, akkor ezt a posztot, ezt egy levélben elküldöm én a kuratórium tagjainak. Itt jön be az Endre, mert az Endre az egyik kuratóriumi tag, és vagyunk még rajta kívül hárman, tehát összesen négyen. És ahhoz, hogy egy támogatás létrejöjjön, ahhoz a négyből legalább háromnak egyet kell érteni ezzel a támogatással. Mm-hmm. Tehát ez az Endre nagyon fontos feladata.
Tehát akkor ez az elsősorban egy... napi kapcsolatban.
Napi kapcsolatban, és azért az is nagyon-nagyon fontos, mert azért itt már jeleztem, hogy azért ugye a pénz az nagyon fontos nekünk, és azért az Endre egy nagy név, és nagyon nagy kapcsolati hálóval rendelkezik a Facebookon is, úgyhogy amikor én ezt a havi statisztikát kiteszem, akkor biztosan tudom, hogy az Endre több csoportjában meg volt, küldjetek, nagyon jó helyek kerül, stb. És így nagyon sok, akiről tudom, hogy azért került be az adományozók köré, mert az Endre ismerőse.
Azt hiszem, hogy ez egy igazi sikertörténet, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen részletesen elmesélted, hogy milyen, hogy egy kicsit többen ismerjék meg, hogy felelevenítsük, hogy van egy ilyen. Hoffmann Andreával, a Nyugodtszívó Lakhatásért Alapítvány elnökével Kéri Juli beszélgetett.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Az egész interjúk megtalálhatók a Civil Rádió Facebook oldalán, de hallgathatnak minket podcast oldalunkon is. Ennek címe cba.media/60-túl. A mai magazin készítői voltak Ámen Zsóka, Meskó Bánk, Torda Judit. Nevükből is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, október 11.